A restaurant szó jelentése az, hogy vendéglő, magyarul. Azonban, hogy ezt a szót megnézzük közelebbről, akkor rájövünk arra, hogy nem azt jelenti, hogy vendéglő, hanem valami mást jelent. Ha valaki ismeri a latin nyelvet, vagy bármelyik latin nyelvet, azt tudja, hogy az a szó tő, hogy restaura, azt jelenti, hogy felújítani, helyreállítani, visszaállítani. Emlékszem, hogy Gibraltáron voltak Szlovákiából származó barátaim, akik tudtak magyarul, de picit olyan furán beszélték a magyart, vagyis használtak olyan szavakat, amelyek gondolom, hogy leginkább Szlovákiában jellegzetesek. És az egyik barátom azt mondta, hogy restauráció. Ezt mondta a vendéglőnek. És én mindig mosolyogtam rajta. Ő tudta, hogy a vendéglőre gondol, de a restauráció szó jelentése az, hogy hát egy építkezési telep, ahol felújítanak akár tömbházakat, vagy más építményeket. És meg kellett értsen ma reggel, hogy ő jól mondta, amit mondott, hogy a vendéglő az valójában restauráció. Tehát közelebb volt az ő megfogalmazása, mint az, hogy vendéglő a szó valódi jelentéséhez. Ugyanis a restaurant szó a restaura szó tőből származik, akad. Remélem jól mondom, nem emlékszem már pontosan a magyar nyelvtannak a különböző szabályaira, meg megfogalmazásaira, tehát szó tő vagy szógyök, nem tudom, kettő közül valamelyik, teljesen mindegy. A restaurant szó a restaura szóból származik, ami azt jelenti, hogy helyreállítani, visszaállítani valamit az eredeti állapotába. És az ant képzővel egy új szót hoztak létre, és ebből lett egy főnév, tehát vendéglő. Egy olyan hely, ahol az embert helyre lehet állítani, ahol valójában helyreállítás történik, visszaállítás történik. Ez olyan, mint a calmant románul. Calm ugye az azt jelenti, hogy nyugalom, vagy nyugodt. És calmant szóval, és a calmant, és az ant képzővel képeznek abból egy új szót. Nyugtató. Calm az nyugalom, vagy nyugodt, és calmant az, ami megnyugtat. Restaura, visszaállítani, helyreállítani, és restaurant az, ami helyreállít, visszaállít. Hogy miért ezt a címet adtam ennek a felvételnek, arról fogok mostan beszélni. Sok álmot kaptam az éjszaka, és gondolom, hogy el is felejtettem nagyon sokat abból. És amikor reggel felkeltem, akkor egyszerűen én abból semmit nem érettem. Semmit. Szégatt a világom. Valósággal fohászkodtam, hogy aki adta az álmot, az mutassa meg a jelentést is, mert én ebből semmit nem értek. Mint ahogy Jézus idejében ő mondott különböző példabeszédeket, és abból jóformán semmit nem értettek az emberek. Ugyanúgy Isten ma is ad példabeszédeket, különböző látásokat, allegóriákat, amelyekből az ember semmit nem ért. Addig, amíg az, aki adja a képeket, álomképeket, allegóriákat, el nem magyarázza azok jelentését. Ez itt mondja Jézus azt, hogy aki beveti, vegye be, vagy pedig az, hogy nektek megadatott, hogy értsétek a mennyek országának a titkait, de ezeknek nem adatott meg. Tehát az, hogy az ember kap álmokat Istentől, még nem minden. Mert sokan felkelnek reggel, és azt mondják, hogy kaptam egy hülye álmot. Nem csak az álmot vádolják meg, hogy ez egy hülye álom, hanem megvádolják azt is, aki adta az álmot. És ekképp nem kapnak megértést. Ez pont olyan, hogy Jézus beszél az embereknek, példabeszédekben, mert azt mondja János Orla, hogy és megnyitál száját példázatokra. És példázatok nélkül semmit nem mondott. Tehát ő mindig ilyen kis allegóriákkal, példázatokkal tanított. Azt mondja János, hogy azoknél annélkül semmit nem mondott. És ez megmagyaráz egyébként az, hogy mi az, hogy nyelveken szólás. Mert a modern kereszténységben azt mondják, hogy a nyelveken szólás az, hogyha valaki érthetetlen, mondjam azt ilyen halandzsa vagy harabara nyelven szól. Ő sem érti. De azt mondja, hogy ez valójában az angyalok nyelve. De ha valaki odafigyel, akkor hát majd, hogy nem teljesen nyilvánvaló, hogy kizárt, szinte kizárt, hogy az valamiféle angyali nyelv legyen. Hogyha létezne olyan, hogy ilyen mondjam azt, az ember ilyen érthetetlen nyelven beszél, ilyen harabara nyelven beszél, az Istentől van, akkor nyilván az evangélium is tenne erre utalást. A négy evangélium, ami Jézusról szól. De ott nem látunk semmit. Semmi erre vonatkozót. Azonban azt látjuk, hogy Jézus le van írva, mindig példázatokkal beszélt, tanított. És azok nélkül nem tanított. És a példázatok érhetetlenek voltak azok számára, akik nem voltak álhatatosak, vagy nem keresték az igazságot, akikben nem volt alázat Istennel szemben. És igen, tehát Jézus mindig új nyelven szólt. A halászokhoz egyféleképpen beszélt, a földművesekhez másféleképpen beszélt. A kereskedőkhöz megint másféleképpen beszélt. Ő különböző féleképpen beszélt mindenkihez. Mindenkihez új nyelveken szólt. És megadta azt az ő tanítványainak, az ő barátainak, hogy ők is új nyelveken szóljanak. Ez itt van az, hogy akkor, amikor én valakivel beszélek élőben, sokszor azt adja mindenható Isten, hogy az ő nyelvén szólhatok. Egyszerű példázattal elmondom a lényeget, és megérti. Tegyük fel, hogyha valaki favágó, elképzelhető, hogy a favágók nyelvén fogsz hozzászólni. Egy olyan nyelvezettel, egy olyan példázattal, amit ő megért, és amiből ő megérti az igazságot, a lényeget. Mert hogy minden földi kép, amit a szemeink látnak, valójában az igazságról tanúskodik, minden földi kép. De az ember az csak lelkileg értheti meg. A lelkével értheti meg. Sokan azért nem értik a földi valóság képeit, mert a lelkük le van terhelve. A lelkük tele van tömve. Mivel? Hát általában halott, fölösleges információkkal. Vagy pedig, ahogy mondja Jézus, bűnökkel. Súlyos bűnökkel, amelyekről nem akarnak tudomást szerezni. És mivel az ember nem szerez tudomást a bűneiről, a szívét, a lelkét terhelő bűnökről, fölösleges dolgokról, ezért nem értheti a lélek nyelvezetét. Tehát nehéz az embernek megérteni az igazságot, amikor az ő értelme, az ő szíve, az ő lelke telve van hazugsággal, súlyos bűnökkel, életellenes dolgokkal, gondolatokkal. Erre mondja Jézus, hogy fontos újjászületni. Fontos kérjük, hogy Isten megmutassa a bűneinket, a lelkünkben, a szívünkben lévő hiába valóságot, amivel leterheltük, teletömtük a lelkünket, a szívünket. Mert ha azt nem látjuk meg, és attól nem szabadulunk meg, akkor nem érthetjük meg Istent. Lehetetlen megérteni Istent. Ezért az örömhírnek a lényege, amit úgy hívnak görögül, hogy evangélium, az, hogyha kérjük és van bennünk alázat Teremtőnkkel szemben, akkor ő megmutatja mindenkinek személyesen, hogy az ő lelkét mi terheli, az ő szívét mi nyomja, vagy mondja magyar, mi nyomja a szívedet. Hát valójában a bűnök, a benne lévő életelenesség, az nyomja mindenki szívét. Ha kérjük, tehát Isten megmutatja, hogy a mi szívünket, a mi lelkünket mi nyomja és mi terheli. És hogyha azt meglátjuk, akkor persze az ő szemeivel látjuk meg. És így lesz a bűntudat, amit mindenki utál, amit senki nem akar. A bűntudatot senki nem akarja. A bűnt azt mindenki akarja. Akármilyen bűnt, a hazugság, a pénzimádat, a paráznaság, minden bűnt szeretünk. De nem kell a bűntudat. Azonban, hogyha az embernek nincsen bűntudata, csak bűne, a benne lévő bűn, életellenesség belülről megöli őt. Hogyha a lelke már annyira eltorzult, a teste fel fog borulni. Erről beszéltem tegnap este abban a felvételben, aminek az a címe, hogy gyógyulás egy gyógyíthatatlan fertőzésből. Tehát ahhoz, hogy az ember testileg meggyógyuljon, a testi fertőzéstől meggyógyuljon, a testi betegségtől meggyógyuljon, először fontos meglátnia a lelki fertőzéseket, a lelki betegséget, ami az ő lelkében van, amiről ő nem akar tudomást szerezni, ami mélyen el van rejtve az ő lelkében, ami mellesleg a társadalom szemében nem is bűn. Ezért mondja a próféta, hogy a maga szemében mindenki igaz. Én sem vagyok bűnös ember, én ahhoz képest egy jó ember vagyok. Előveszem Hitlert, vagy meg Mussolinit, vagy pedig Stalint, csak azt mondom, én hozzuk képes jó ember vagyok. De azt mondja Isten, hogy a szívek vizsgálója az Úr. Tehát ahhoz, hogy az ember megtudja, hogy ő milyen valójában, szükséges Istentől látást kérnie a szemeire, hogy meglássa ő milyen valójában. Mert a legtöbb ember nincsen tisztában azzal, hogy az ő lelkében mi van. Jézus az apostolokat már egy jó ideje tanította, és még akkor is azt mondta rájuk, Jánosra és Jakabra, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakozik bennetek. Te, aki ezt hallott, tudod-e, hogy milyen lélek lakozik benned? Vagy úgy gondolod, hogy te jó ember vagy? Kérted-e a mindenható Istent, hogy megvizsgálja a szívedet, a lelkedet? Hogy ő mutassa meg, mi van a lelkedben? Mert amíg te látást nem kész Istentől, teljesen biztos, hogy nem tudhatod, hogy mi van a te szívedben, a te lelkedben. És amíg nem tudod, hogy a lelkedet, a szívedet mi terheli, addig Isten nem hallhatod. A kiáltó szót hallhatod, de Istent nem. És én nem vagyok Isten. Sokan hallgatják a kiáltó szót, több száz, több ezer felvételt. Talán. De Isten nem hallják. Mert nem kértek látást a szemeikre, hogy meglássák, hogy mi van az ő lelkükben, milyen indulatok, milyen fertőzések, milyen bűnök vannak a lelkükben. És aki ezt nem látja meg, és nem szabadul meg a bűneitől, nem hallhatja Istent. Az örömhír pedig az, hogyha valaki Istenhez fordul, és gyermeki alázattal kéri, Isten megmutatja, mi van az ő szívében, az ő lelkében. És nem csak megmutatja, hanem hogyha az ember bánatos amiatt, amit a saját szívében lát, tehát nem csak bűntudata van, tudomása a bűnről, hanem van bánata is amiatt. Nem amiatt van bánatom, hogy nekem mit okoztak mások, hogy mennyire megbántottak engemet, és egész gyermekkorom óta egyfolytában csak bántottak, és bántottak, és bántottak, hanem amiatt van bánatom, hogy én mit okoztam másoknak. Fáj nekem az, hogy én mit okoztam másoknak. Velem ez történt. Amikor az Úristen bejött a szobámba, a harmadik emeleten, nem láttam semmit, de mégis valóságosabb volt, mint bármi, amit valaha az én földi szemeim, testi szemeim láttak. Valóságosabb volt mindennél, amit láthattam. Akkor a lelki szemeimmel. Akkor valóságosan megláthattam, hogy én ki vagyok valójában. Az, hogy mit gondoltam én magamról, azt tudtam. Azt tudja mindenki, hogy ő mit gondol magáról. Mindenki jót gondol magáról. De amikor szemtől szembe vagy az élő Istennel, akkor teljesen más a helyzet. Nekem az borzalmas volt. Én kívánom, hogy másnak legyen kevésbé borzalmas. Én amikor megláttam, hogy ki vagyok valójában, a bűneim rám nehezedtek. Ott nem volt senki. Ott én nem tudtam emlékezni senkinek a bűnére. Senki bűneire. Sem a barátaim, sem az ellenségeim, sem apám, sem anyám, sem a testvéreim bűneire nem emlékeztem. Ott csak én voltam az én bűneimmel. És égettek, perzseltek az én bűneim. Olyan lelki fájdalmat éreztem, amihez fogható fizikai fájdalmat sosem éreztem, pedig voltak fizikai fájdalmaim is. Nekem is, mint mindenki másnak. De ahhoz fogható fizikai fájdalmat, amit éreztem lélekben, sosem éreztem. Égettek a bűneim, és hangosan imádkoztam a mindenható Istenhez, hogy öljön meg, mert tudtam, hogy nincsen halál. Én magamat nem ölhetem meg. De én kívántam meghalni, hogy többé ne árthassak senkinek. Ilyen volt az élő Istennel való találkozásom. Úgy sírtam, hogy fuldokoltam. De azt el kell mondjam, hogy a lehető leghasznosabb dolog, a leges leghasznosabb dolog, ami valaha történt velem, ez volt, hogy sírhattam a saját bűneim miatt. Megláthattam, hogy mit tettem egész életemben, embertársaim ellen, teremtőm ellen, és sírtam. Nekem fájt. És megértettem, hogy amikor az ember meghal, ott nincsen senki. Ott te nem fogod azt mondani, hogy téged mennyit bántottak mások. Ne, ilyen nincs. Mert azért Isten mindenkit kárpótol. Kivétel nélkül mindenkit kárpótol, és mindenkit megvigasztal. És minden bántást eltöröl, amit mások okoztak neked. Minden bántást, kivétel nélkül. Ha hozzáfordulsz. Ha az Úr Jézushoz fordulsz, nem a jó Istenhez. Nincsen jó Isten. A jó Isten az elme szüleménye. Az emberi agy szüleménye. Jézus Krisztus van, akiben Isten testé lett. Ő van. Ha hozzáfordulsz, ő minden fájdalmat és minden bántalmat elvesz, amit mások okoztak neked. De minden fájdalmat és minden bántalmat is elvesz, amit te okoztál másoknak. Az utolsó órában, amikor a test meghal, ott senki nem fog arra gondolni, hogy neki milyen fájdalmat okoztak mások. Mindenki egyedül lesz az ő bűneivel, az ég és a föld teremtője előtt. Ez teljesen biztos. Ez teljesen biztos. Tehát, hogy az emberek miért mondják azt, hogy kaptak egy hülye álmot? Miért nem értik az álmaikat? Leghamarabb azért, mert a szívük, a lelkük le van terhelve még mindig, súlyos bűnökkel, hazugságokkal, életlenességgel, ami az ő szívüket nyomja, amitől nem szabadultak meg, amit nem láttak meg. És mivel a szívük telve van bűnökkel, lelkük telve van bűnökkel, az Istentől jövő üzeneteket nem érthetik. Csak a megtisztított szív tudja megkapni a megértést azokra az álmokra, amiket ad neki mindenható Isten. És az igazság az, hogy amíg Isten nem ad az álomra megértést, addig az álom értelmetlen, érthetetlen az ember számára. Én is amikor felkeltem, emlékeztem a képekre, az összes képre emlékeztem, de nem értettem semmit. És fohászkodtam, hogy az Úristen mutassa meg, hogy mit akar ezzel üzenni nekem, mit akar közölni, mit akar tanítani. És jöttek a megértések is. A felvétel végén mindenki majd meg fogja érteni, hogy miért az a videó címe, hogy restaurant, restauráció, vagy restauráló, hogy jön neki. Restaurant az restauráló. Az első képben azt láttam, hogy egy szekéren, lovaskocsin megyek hazafelé, és talán két ló húzta a lovaskocsit, de vágtattak a lovak. És előttem volt egy másik jármű, félre volt húzva az út szélére, le volt parkolva, és mellette voltak emberek, akik beszélgettek. Azt hiszem, ők biciklivel voltak. És én áthajtottam rajtuk, átgázoltam rajtuk. Tehát nem hajtottam meg a lovakat, az indulatokat, hanem átvágtattam rajtuk, átgázoltam rajtuk. És visszanéztem utána, és láttam, hogy épek, túlélték. És akkor félrehúztam, és oda mentem ezekhez az emberekhez, és bocsánatot kértem tőlük. Megöleltem őket, és bocsánatot kértem tőlük. Őszintén bántam. Az, hogy keresztül vágtattam rajtuk, keresztül mentem rajtuk. Úgy gondolom ezt, hogy igazából nem is kell magyarázni ezt az álomképet. Eléggé érthető. Amikor az embert az ő testi vágyai, testi kívánságai, testi ambíciói irányítják, az olyan, mint egy lovaskocsi, amelyet több lő, nem franciául beszélünk, hanem magyarul, próbálunk beszélni. Egy lovaskocsi, amelyet több ló húzott, és vágtattak a lovak. Mi történik ebben a világban? Az emberek indulatai, azok a lovak, a testi indulatok, a testi vágyak, a gerjedelmek, a kívánságok, ezek a lovak. A lovaskocsi a mi életünk, és a mi életünket a testi ember, amíg az ember újjá nem születik, amíg nem kapja meg a bűnei bocsánatát, addig az ő életét, az ő kocsiját, a testi vágyak, a testi kívánság, a testi akarat, a testi ambíciók irányítják. És azok olyanok, mint a vágtató paripák, nem néznek sem Istent, sem embert. Mindenen keresztül vágtatnak. És hogy ezt én megtettem-e eddig életemben, sokszor, rengetegszer, annak következtében én érdemeltem volna a halált. Én amikor abban a szobában voltam, és Isten ott volt előttem, akkor én kívántam a halált. Hangosan kértem tőle, hogy öljön meg. Azt mondtam, hogy nem akarok többé bántani senkit, kárt okozni senkinek. Azért akartam meghalni, hogy többé ne ártsak senkinek, hogy öljön meg, mert én magamat nem ölhetem meg, mert tudom, hogy az egyenes pokol, az öngyilkosság. Ekkor történt az, hogy az Úristen engemet megölt. Aznap éjjel megmutatta, milyen meghalni. És megölte az én régi életemet. Akkor kaptam meg az újjászületés ajándékát. Ami a legszörnyűbb az egészben, legborzalmasabb, hogy mivel az elmém, az én értelmem nem volt felkészülve, tehát nem volt nekem tudatom, tudomásom minden bűről, ezért még azután is, hogy Isten engemet megszabadított, megmentett és újjászült, megfertőztem a lelkemet, követtem el súlyos bűnöket. Hogy követtem el bűnöket? Úgy, ahogy Isten ebben az államban megmutatta, hogy volt az én kocsim, ugye, az én járművem, az én földi életem, és előtte voltak a lovak, a testi vágyak, a testi ambíció, az izom, az erő, a testi értelem, és azok húzták, vonták az én kocsimat, az én földi életemet, és azok újból belevittek a bűnbe, bele a paráznaságba, bele a hazugságba, bele a versengésbe, bele a neheztelésbe, a gyűlöletbe, és mindenbe belevittek. Annyi volt a különbség a korábbi életem, az előző életem és a mostani életem között, hogy most már láttam is. Most már a Szentlélek velem volt, és mutatott mindent. Tehát láttam is, volt bűntudatom. Korábban nem volt. Semmi, zéro. Ki volt teljesen ölve. A bűntudat, a lelkismeret ki volt belőlem ölve teljes mértékben. De most már volt bűntudatom. Tehát tudtam, hogy bűnt követtem el. És fájt is. Szomorú voltam. Volt bánatom. Volt bűnbánatom. És Isten megbocsájtotta a bűneimet. Mert volt bűnbánatom. Megbántam a bűneimet. És volt olyan, hogy az Úristen engemet arra vezetett, hogy keressek meg embereket, és kérek tőlük személyesen bocsánatot, akik ellen vétkeztem. És hogyha még lesz ilyen, akkor kívánom megtenni Istenekem nagyon erőt és bátorságot, és alázatot, hogy tudjam magamat megalázni, és megtenni mindenkivel szemben. Hát ez a szabadság, emberek, ez az örömhír, hogy az embernek van végleges szabadulása a bűn terhétől, ami a halál és a kárhozat. Persze ez elsősorban nekem szól, ez az álom, ez az üzenet rólam szól. Az én lelkemért fontos, hogy erről beszéljek, hogy szembesüljek a bűneimmel, hogy megszabadulhassak attól. Érdekes módon még ez az álomképhez kaptam egy másik jelentést is, és pedig azt, hogy azok a lovak nem csak a testi vágy, testi kívánság, meg a különböző ambíciók, hanem például lehet a státusz. A státusz, hogy az ember többet gondol magáról, mint aki, mint ami. Akár a pénze miatt, a hírneve miatt, a népszerűsége miatt, az oklevelei miatt. Ezek mind lovak. Abban a kocsiban, ami a pokolba szágult, szó szerint. A fenegetlen szakadékba. Például az, hogy most az interneten, ahhoz képest, hogy milyen tartalmakat osztok meg, eléggé népszerű a kiáltószó. Ahhoz képest, hogy milyen a tartalom, azt kell mondjam. És az nekem ad egy ilyen önbizalmat, egy ilyen hamis önbizalmat, magabiztosságot, ami által én meg tudok bántani másokat, és teljesen biztos, hogy sokszor megtettem. Csak azért, mert engemet többen hallgattak, azt hittem, hogy igaz, minden igaz, amit én mondok, vagy igazabb, mint az, amit más mond. És azáltal az én, mondjam azt, az én népszerűségemmel, az én földi hatalmammal, az én virtuális hatalmammal, nem valós hatalmammal, virtuális hatalmammal keresztül gázoltam embereken. Isten könyörüljön rajtam, bűnös emberen. Azonban az álomnak a vége az jó ennek az álomképnek, mert megálltam, és láttam, hogy ők nem haltak meg. Nem haltak bele a sérüléseikbe. Ez Isten kegyelme. Ő nem engedte, hogy azok az emberek, akiket én bántottam, akiknek én kárt okoztam az életükben, meghaljanak. Hát visszamehettem hozzuk, oda mentem hozzuk is. Bocsánatot kérhettem tőlük, hogy bocsássanak meg nekem azért, amit tettem. És éreztem a szabadságot. Éreztem, hogy felszabadultam. Azáltal, hogy megláthattam, hogy keresztül gázoltam rajtuk. És őszintén megbánhattam. És nekik ezt kimondhattam. Azáltal én szabad lélekké váltam. Én szabaddá váltam. A következő álomképben én már egy biciklivel mentem, és igazából vittem fel a biciklit az emeletre, a harmadik emeletre. Hazamentem is, vittem fel a bicajt a harmadik emeletre. És az első emeleten a szomszédom biciklije keresztbe volt téve a lépcsőkön, és amiatt nem tudtam én felmenni az első emeletről a másodikra. De amikor a szomszédom kijött, akkor kedvesen megkértem, hogy vegye félre a bicikliét, hogy tudjak felmenni. És ő félrevette. Ennyi volt a következő álomkép. Ennek jelentése az, hogyha valaki nekünk keresztbe tesz, a legegyszerűbb megoldás, hogyha kedvesen, szeretetteljesen megkérjük, hogy vegye félre az ő járművét. És elképzelhető, hogyha van bennünk alázat és szerítség, akkor ő meg is teszi. Legtöbbször ennyire egyszerű a megoldás. Hangsúlyozom, hogy ezek az álomképek mennyire valóságosak, vagy hogy mennyire azokról az emberekről szólnak, akiket láttam ebben az álomban. Azt nem tudom. Tehát rólam mindenképpen szól. Tehát az első emeleti szomszéd is én vagyok, aki sok embernek keresztbe tett, ugye? És ahhoz, hogy nekem legyen békességem, szükséges, hogy az én járművemet félrevegyem az embertársaim útjából, hogy ne tegyek keresztbe nekik, hogy tudjanak ők is haladni az élet útján. És azt mondotta mindenható Isten ebben az álomképben, hogy ennyire egyszerű a megbékélés, ennyire egyszerű az akadály leküzdése. Alázattal, szeriden, szeretetteljesen megkérem a születő szemét, hogy nem-e venné félre a járművét, hogy tudjak átmenni. Tehát ugye ezt csinálhattam volna akkor is, amikor a lovakkal keresztül vágtattam azokon az embereken, akik biciklivel voltak. Isten megmutatta a következő államképben, hogy a megoldás ez lett volna, hogy félrehúzzak, és megkérjem őket szépen, hogy álljanak odébb, hogy tudjak elmenni. És ők biztos odébb álltak volna, hogyha alázattal megkérem őket erre. De én nem ezt tettem, mert nem tehettem meg. Mert az én indulataim, az én személyes ambícióim, az én magabiztosságom, az én önbizalmam, az én versenyszellemem olyan volt, mint a vágtató paripák, amelyek keresztül vágtattak az embereken. Persze meg is ölhettem volna őket, de Isten nem engedte. Isten megmutatta, hogy nem haltak meg, sőt, volt akitől bocsánatot kérni, és kívánom, hogy Isten nekem adjon erőt és bátorságot, hogy, és gerincet, hogy tudjak mindenkitől bocsánatot kérni, akivel szemben vétkeztem, és akivel szemben van értelme, hogy bocsánatot kérjek. Tehát ezt láthattam a következő államképben, hogy ennyire egyszerű az út, hogyha az emberben van alázat, hogyha az ember az élő Isten szavával, az ő lelkével, ami a lelkiismeretén keresztül szól hozzá, megzabolázza a lovakat, vagy pedig leszáll a lovas kocsiról, és egy egyszerű járművet választ, mint a bicikli. Egyszerűség, szerénység, boldogok a szegények, boldogok a lelki szegények, mert ők nem vágtatnak keresztül az embereken. Ez itt az övék, a mennyek országa. A következő államképben a fölöttünk levő szomszédot láttam, aki jött lefelé a lépcsőkön. Szembe mentem vele, és nagyon meg volt gyengülve, és panaszkodott nekem arról, hogy őt kihasználta az ő munkaadója, és hogy az ő élete azért nyomorúságos, mert őt kihasználták. Ez a személy is egyébként én vagyok. Az ember azt gondolja, az ember hajlamos azt gondolni, mindenki, hogy azért beteg, azért van meggyengülve, azért nyomorúságos az ő élete, mert neki ártottak, kihasználták őt folyton. Azonban, amikor beszélgettem el a szomszéddal, én tudtam, hogy az, hogy ő megvan betegedve, megvan gyengülve, az nem annak köszönhető, hogy őt kihasználták. Persze az is része, hogyha ha valóságban is kihasználták, azt nem tudom. Én nem tudhatom. Én csak azt mondom, amit láttam álomban. Tehát legfőképp nem annak köszönhető, hogy őt kihasználták, az ő nyomorúsága, hanem az ő bűneinek, amiket a múltban ő elkövetett, és amelyek mélyre, nagyon mélyen el vannak ásva. Mélyre vannak ásva. Annak köszönhető, hogy ő megvan gyengülve, és ő beteg. Hát ő a valóságban is elég gyenge állapotban van jelen pillanatban, és teljes szívemből kívánom neki, hogy valamiképp meglássa, hogy mi okozta valóságban, a valóságban azt az állapotot, amiben ő van. Hát az ember, minden ember, Isten nélkül, hajlamos magából áldozatot csinálni, mártírt csinálni önmagából. Tudom, hogy milyen, mert én is csináltam. Rengetegszer csináltam. Mártírt csináltam magamból, hogy én jó ember voltam. Én mindenkinek csak jót akartam. Mindenkinek csak a javát akartam. És engemet folyton kihasználtak. Nekem ilyen a sorsom. Én mártír vagyok. Áldozat vagyok. Én csak jót akartam. És csak rosszat kaptam. Az ember Isten nélkül így gondolkodik. Tanúsítom, mert én is ezt csináltam. Tudom, hogy milyen. Tehát az, hogy őt kihasználták-e vagy sem, azt én nem tudhatom. Azonban én abban az álomban, abban az álomképben tudtam, hogy valóságban az ő betegségét, az ő fájdalmát, az ő nyomorúságát nem az okozta, hogy őt kihasználták, hanem a rejtett bűnök, a régi elásott bűnök, szőnyeg alá sepert bűnök, amiket ő elkövetett egész életében. Ez, hogy rá mennyire igaz, nem tudom, de hogy rám igaz, az teljesen biztos. Nekem minden fájdalmamat, minden nyomorúságomat az okozta, amilyen bűnöket én elkövettem gyermekkoromtól, fogva egészen mostanig. Tehát miután jöttem a gyermekkorból, az ártatlanságból, a paráznaság, a versenyszellem, a hamis ambíciók, az, hogy jobb legyek, mint mások, gazdagabb legyek, mint mások, okosabb, ügyesebb legyek, mint mások. Ezek a bűnök, a rejtett bűnök, amiket elkövettem, miután kijöttem a gyermekkorból. Többször mondtam azt, hogy a Bibliában az Édenkert, az maga a gyermekkor, jelképesen a gyermekkor. Mert gyermekkorban az ember, mondjam azt, hogy többé-kevésbé ártatlan. Mindaddig, amíg A felnőtti társadalomtól átnevezi a bűnöket, a hamis ambíciót, a versenyszellemet, a birtoklási vágyat, a pénzszeretetet, a paráznaságot, ugye? Hogy valakit el akarok venni, birtokolni akarom őt, magamévá akarom tenni, elveszem az ártatlanságát. Sokszor mondhattam azt, hogy ez maga a fenevad. Nem kell messze keresni Amerikában a fenevadot. Itt van. Most beszél éppen. A fenevad én vagyok, emberek. Az én, az ego, latinul ego, ő a fenevad. Nem az amerikai filmekben röpködő fenevad, nem. Én vagyok. A fenevad maga az Ádám és Éva, akik kijöttek az Édenből, akik elhagyták az ártatlanságot, akik paráznaságba estek, egymást megszeplőstették, ahogy mondja az írás. Az a fenevad, s a Jézabel. Éva a Jézabel, és Ádám a fenevad. Ugye a férfi az erősebb, izmosabb, ő a fenevad, izmos, erős. Megfogja, magáévá teszi. Mennyire élvezte, én is, hogy uralkodhattam fölötte. Tehát maga a szexualitás egyértelműen kifejezi, mutatja, hogy mi a fenevad természet. Amikor a férfi megfogja az erős karjaival azt a nőt, és magáévá teszi. De mit cselekszik ilyent az álvilágban? Hát az oroszlán, nem? Az erős karmaival megfogja, és magáévá teszi. Nyalja, falja, és megeszi. Felemészti. Na, erről szól az ember élet. Egymás egészségét megesszük. Rengetegszer beszéltem erről. Van egy olyan felvétel, valamilyen címe van, pedofilia. Meg lehet-e bocsátani egy pedofilnak valami ilyesmi? Kiáltószó.hu, ír be azt, hogy pedofil. Ír be ezt a szót, csak akkor meg fogod találni. Az a felvétel fog segíteni, megértsd, hogy mi történt az Édenkertben. Tehát hangsúlyozom, az Édenkert maga a gyermekkor. És az Édenen kívüli állapot, az Édenkertből való kiüzetés, az a felnőttkor, kamaszkor, serdülőkor, a felnőttkor, amikor belemegyünk a szexualitásba, a paráznaságba, versenyszellem, nincs más örömünk, mert elvették a játékot tőlünk. Amíg gyermekek voltunk, játszottunk, de később meg kellett tanuljuk azt, hogy nem szabad nekünk játszani. Tehát el volt véve az örömünk, a játékunk, és megtaláltuk a titkos örömet, a szexualitást, a perverziót, a sikerélményt, a versenyszellemet, matek tantárgyverseny, meg társai. Abból volt örömünk, meg küzdősportok, meg minden. Legyünk erősebbek. Sikerélmény, győzelem, versenyszellem, ezek mind bűnök. A versenyszellem az mindenképpen az, mert Isten országában nincsen versengés, ott gyermekek vannak. Ők nem versenyeznek, nem akarnak jobbak lenni egymásnál, hanem benne vannak Isten örömében, ahogy mondja Jézus. Isten örömében benne vannak. Szóval az, hogy fájdalomban vagyok, vagy beteg vagyok, vagy nyomorult vagyok, részben talán annak is köszönhet, hogy engemet kihasználtak. De az, hogy engemet kihasználtak, hogy a sors megengedte, hogy engemet kihasználjanak, az már annak köszönhető, hogy én súlyos bűnöket követtem el, tehát fenevaddá váltam, kijöttem az Édenből, a gyermekkorból, a gyermeki természetet elhagytam, és felnőttivá váltam. Felnőttivé váltam? Ugye? Az, hogy azt mondja a kígyó Ádámnak, hogy olyan leszel, mint Isten, az uralkodásról szól, hogy az ember uralkodni akar. Ezek a bűnök. Az uralkodási vágy, a birtoklási vágy, mert Isten úr. Tehát itt nincsen szükség több úrra. Ti mindannyian testvérek vagytok, gyermekek, mondja az Úr Jézus. Nincsen szükség más úrra, de én úr akartam lenni, és abból származik minden bűn, hogy én úr akartam lenni. Én azáltal ugye birtokolni, uralkodni akartam mások fölött, birtokolni másokat. Így váltam fenevaddá. És ahhoz, hogy az Úristen a bennem lévő fenevadat megfékezze, ahhoz szükség volt a törvényre. Mondjam azt a hierarchiára, a hierarchia amiatt van, hogy valamelyest a fenevadakat megfékezze. Netán én ki voltam használva, édespám is úgy érezte, ki van használva sokszor. De ez is úgymond rendben volt. Isten engedte meg, mert amíg a fenevad ki van használva, addig ő nem tud élni az ő fenevad természetének. Nem tud fenevad lenni. Hogyha a kutya meg van kötve, hiába, hogy hamis és veszélyes, de meg van kötve. Tehát ő fenevad lenne, de nem tud fenevad lenni, mert meg van kötve. Tehát a kihasználtság, hogyha ez egyáltalán így történt, vagy így történik, ugye? Az a következménye a bűnnek, emberek. Most képzeld el, hogy egy fogyatékos gyermek, aki nem is vált felnőtté, azt mondják, hogy autista. Őt nem kell megkötözni, pórázon, mert nem fenevad. Legtöbb ártatlan. Némely gyermek megmaradt abban az ártatlansági állapotban, tehát nem vált felnőtté. Nem volt sem serdülőkor, sem kamaszkor, sem felnőttkor számukra. Ők ártatlanok, nem kell őket borázan megkötözni. Nem kell őket dolgoztatni reggeltől estig. Estétől reggelig. Hát ők ártatlanok. A kutyánk azért nincsen megkötve, mert ártalmatlan. Nagyon barátságos. A vadakra viszont veszélyes, félelmetes. A medvét elkergeti a ház mellől. Senkit nem bátorítok arra, hogy vakmerül legyen a kutyánkkal szemben, mert hogyha valakiben benne van a fenevad, a medve, a fenevad természet, lehet, hogy rosszul jár vele. De az biztos, hogyha valaki ártatlan, gyermeket biztos nem fogja támadni. De a felnőtteket sem, hogyha ők szelidek. Nincsen bennük fenevad. Tehát ennek az államképnek a jelentése ez, hogy ha valaki úgy érzi, hogy ki van használva, vagy ki volt használva, bárki által, a férje által, a feleség által, a munkaadó által, azt azért engedte meg a mindenható Isten, hogy a fenevad természetet megkötözze. Mert ugye az törvény, a munkahely az törvény. Az államhatalomnak vannak törvényei, az alkotmánynak, a házasságnak vannak törvényei. Ezek mind törvények, ezek mind láncok az emberen, amelyek megkötözik az embert. De miért kötözik meg? Azért, mert fenevad. Azért kell az embert megkötözni, mert fenevad. A betegség is törvény. Mit tesz az a betegség az emberrel? Megkötözi őt. Az ember nem tud élni a saját kívánságainak, a fenevad természetének. Ezek mind törvények, emberek. A törvény, ahogy mondja Pál apostol, nem a gyermeknek kell. A gyermeknek nincsen szüksége törvényre, mert ő gyermek, ő ártatlan, ártalmatlan. A törvény a fenevadnak kell, a törvénytelennek kell. A törvény a törvénytelenekért van. Aki nem törvénytelen, akinek a lelke tiszta, az nem kell féljen a törvénytől, és nem kell lázadozzon. Sem a Fidesz ellen, sem a Komcsik ellen, senki ellen. Mert aki szelíd a lelkében, aki nem törvénytelen, azt nem öli meg a törvény. Nem kell megölje a törvény. A törvény arra van. Úgy a házasság törvénye, az államhatalom törvénye, a betegség törvénye, később pedig a halál törvénye, és a legrosszabb a pokol törvénye, hogy a fenevadakat megkötözze. A pokolban meg vannak kötözve a fenevad lelkek. Pokolban vannak. Isten nem engedi, hogy szabadjára futkorászanak. Ezért hazugság, hamisság az, amit mondanak a kereszténység, vagy az ördögök, a röpködő szellemek mennek körbe össze-vissza. Nem az emberek, az emberek nem éppen úgy működik. Higgyétek el. Hazugság. Veszélyes hazugság. Mert ahogy mondja az írás, Jézus urak, ura, királyok királya, hát ő maga mindenható Isten. Testélet Jézusban. Ő maga mindenható Isten. Urak, ura, királyok királya. Teljesen biztos, hogy nem fogja megengedni, hogy aki gyilkos, aki tolvaj, szabadon futkorászon a világon. Ilyen nincs. Az is, hogyha valakit úgymond gonosz szellemiség gyötör, az is annak köszönhető, hogy Isten megengedte a bűn miatt. Mert a gonosz szellemiség megkötözi azt az embert, akiben gonoszság van. Isten ezt megengedi. A valóságban úgy történik, hogy az egyik gonosz ember, a hatalmasabbik gonosz, megkötözi a kisebbik gonoszt. A földi hierarchiában a legmagasabb szellemiség, mondjuk az, hogy a földi hatalmi hierarchiában, lehet ez nem így van, sőt elképzelhető, ez nem így van, de látszólag így van, a földi hatalmi hierarchiában a legnagyobb hatalom, hatalmasság maga a pápa, római pápa, a vatikáni pápa. És ennek a bizonyítéka az, hogy neki mindenki kezet csókol. Szó szerint Orbán Viktortól elkezdve egészen minden, tehát mindenki meg kell hajolni előtte, kezet csókol. Ő egy olyan hatalmasság, aki előtt mindenki kezet csókol. Tehát ő mindenki fölött uralkodik. Teljesen biztos, amikor a pápa magához hívatta a Viktort, az nem csupán egy ilyen fagyizásról szólt, vagy egy sakkmeccsről, hanem ottan ki volt neki az, hogy ő mit kell csináljon. Ez teljesen biztos. Benyugodtak lehettek. Hogy nem Orbán Viktor tanácsolt a pápának, hanem fordítva. Tehát a hierarchiában ő van felül, és nem Orbán Viktor. A pápa és nem Donald Trump. Csak az ember ezt nem érti, legtöbb ember ezt nem érti. De érdemes elgondolkodni, hogy neki milyen hatalma van a pápának itt a földön, a sátán hierarchiájában szó szerint, a fáró hierarchiájában milyen hatalma van, hogy neki minden vallási képviselő kezet csókol, legtöbb ember meghajol előtte. Ez így van? Igen ám, mondhatnánk azt, hogy ő mindenki fölött uralkodik. De ő sem szabad, mert fölötte uralkodik a sátán. Maga a sátán. Az elbukott ádámi természet uralkodik a pápa fölött. Tehát ő is le van uralva, teljes mértékben. Ő is alá van rendelve. A pápa fölött nem Isten van, hanem a sátán maga, azaz elbukott emberi szellemiség, ami uralja az embereket. Tehát az, hogy valaki fölött uralkodnak, itt a földön, valaki alá van rendelve egy bizonyos hatalmasságnak, emberi hierarchiának. Le van uralva, vagy akár ki van használva, ilyen is van. Az annak köszönhető, legtöbbször, hogy ő is fenevad, és az egyik fenevad uralkodik a másik fenevad fölött. Teljesen biztos, hogy egy leopárd is egy oroszlán esetében nem a leopárd lesz az úr, hanem az oroszlán. Vagy pedig az oroszlán addig uralkodik, addig lehet úr, amíg meg nem jelenik az orszarul például, amely képes megölni, eltaposni az oroszlánt. Vagy az elefánt. Az oroszlán csak addig úr, amíg az elefánt meg nem jelenik is. Szét nem tapossa. Ez az emberi hierarchia. Az állatvilág megmutatja az emberi hierarchiának a működését. Többször mondtam azt is, hogy a Noé bárkájának az állatai, azok valójában jellemek, emberi jellemek. Tiszta és tisztátlan állatok. Tiszta és tisztátlan jellemek. Most például, egyszerű példák, ugye az oroszlán a fenevad, az a férfiúi természet, a versengő természet, a leuralni kívánó természet, a hatalmaskodni vágyó természet. Az oroszlán tisztátlan állat. Tehát ne egyél oroszlán húst, jelképesen ne fogyaszt az oroszlán természetét. Vagy például a macska. A macska az inkább nőies, ugye? Tehát Jézabel, hízelgő, bűbájos, hízelgő, dörgölőző. Ő nem annyira erős, de el tud csábítani. A hízelgéssel, a dörgölőzéssel, ezek mind jellemek emberek. A Noé bárkájában a tiszta és a tisztátalan állatok, tiszta és tisztátalan emberi jellemek, amelyek leuralják az embereket, az emberiséget. Higgyétek el, hogy sokkal több van a Bibliában, mint gondolnátok, de ahhoz kéne a Szentlélek, kéne az alázat Istennel szemben, kéne a vágy, hogy a lelkünk megtisztuljon. Kívánjuk, hogy Isten a lelkünket megtisztítsa, és akkor meg lehet érteni a Bibliát. Nem kell hozzá semmilyen vallás, nekem sincsen vallásom. Én nem azért értem a Bibliát, amennyire értem, mert én jártam valamilyen templomba vagy gyülekezetbe, nem jártam sehova. Isten megadja ajándékba megértést a Biblia képeire, a Biblia allegóriáira. Ahogy mondja Jézus, akinek füle van, hallja, de kinek van a füle? Akinek tiszta a szíve, a lelke? Mert kért Istentől látást, hogy meglássa, mi van a szívében, a lelkében. És Isten megadta neki a látást. És hogyha az ember megkapta a látást, vagy én is megkaptam, elmondtam az én példámat, én hogy jártam. Nekem is fájdalmas volt, emberek, de ugyanakkor felszabadító, én sírtam. De nem a mások bűne, hogy jaj, engem mennyire kiasználtak, mennyire elnyomtak engemet, elszívták a véremet, nem ezért sírtam. Korábban ezért sírtam, hogy jaj, engemet mennyire kiasználtak, és engemet nem szerettek eléggé. Amíg testben voltam, bűnben voltam, azért sírtam, hogy én áldozat vagyok, én mártír vagyok. Engemet kiasználtak. De amikor Isten bejött az én szobámba, azért sírtam, hogy én mit vétettem embertársaim ellen, a teremtőm ellen, az élet ellen. És ez már üdvös sírás volt. Ez már üdvös sírás volt, és nem üdvtelen. Ebben a sírásban szabadulás volt, mert Isten lehajolt hozzám az én nyomorúságomba. Nem érdemeltem meg egyáltalán, de látta, hogy milyen nyomorult vagyok, és látta, hogy bánom a bűneimet. Őszintén megbántam, és fájt nekem, hogy mit tettem másokkal. És kértem, hogy öljön meg engemet, mert én többé nem akarok ártani senkinek. Hát ő látta az én bűnbánatomat. Ezért bocsátott meg. És kívánom, hogy bocsásson meg ezután is, hogyha úgy követnék el bűnt, hogy nem tudok róla. Mert van ilyen. Érthető, hogy miért van hatalmaskodás? Hogy miért vannak az emberek elnyomva? Némek miért vannak elnyomva? Azért, mert el kell legyenek nyomva. És vannak olyanok is, akik a tudatlanság miatt vannak elnyomva, mit tudom én, különböző ilyen szegény országokban. Mert jobb, hogyha az ember el van nyomva, mint sem, hogy tudatlansága miatt bűnt halmozzon, és a lelke teljesen meghajjon, elhajjon az ő lelke. Tehát a szabadság az nagyon jó, hogyha engemet senki nem nyom el, az nagyon jó, nagyon kellemes. De a szabadság Isten bölcsessége nélkül egyenlő a pokollal. A szabadság az már szabadosság, Isten bölcsessége nélkül, Isten jelenléte nélkül. Aki szól a lelkismeretünkben, szól a Biblia által, a Biblia profétája által, Jézus Krisztus által, és szól a lelkismeretünkben. Ő nélküle, a Szent Lélek nélkül, a szabadság egyenlő szabadossággal, ami a pokolba visz, a gyehenna tüzébe visz. Mert az ember nem tud megszabadulni a testből, a testen meghal, és rárothad a lélekre, és a lélek azt végig kell szenvedje, mert a lélek számára nincsen halál, emberek. A lélek számára nincs halál. Teljesen biztos, hogy van kározat, van pokol, és van mennyország. Isten megmutatta, nem csak nekem, másoknak is. Nem csak Jézusnak, másoknak is, akik keresték őt. és féltőn figyelmeztet, hogy ne hallj meg úgy, hogy a bűneidtől nem szabadulsz meg. Ne hallj meg úgy, hogy a bűneidet nem viszed Isten elé, Jézus elé, aki meghalt a bűneidért, hogy te ne kelljen szenvedj, ő szenvedett a bűneidért. Ez a váltságdíj, kifizette a váltságdíjat érted, de csak akkor, ha te azt kéred és elfogadod, ha vállalod a szembesülést a bűneiddel, a bűnbánatot, teljesen biztos az Úristen lehajol hozzád, és elveszi a bűneidet. Aki nem bánja meg, aki látja a bűneit, az agyával látja, de nem bánja, nem kér bűnbánatot, attól nem veszi el Isten a bűnt. Az tovább hordozza a bűneit az ő lelkén. Tehát ez a férfi, ez a felső szomszéd, tehát hangsúlyozom, nem tudom a valóságban ő hogy élt, mint élt, nem ismerem annyira. De ez rám mind érvényes. Érvényes rám az is, ami történt, amikor mentem a lovaskocsival, azt is megcselekedtem. Embereken keresztül gázoltam, sokszor. Teljesen biztos. Érvényes az, hogy keresztbe tettem másoknak. Az én járművemet, az én biciklimet keresztbe tettem. Hogy ne tudjanak az emberek följebb menni, vagy közelebb Istenhez, vagy haladni az úton. Ezt is megcselekedtem. Volt olyan, hogy magamat sajnáltam. Mártír voltam. És másokat hibáztattam, másokat vádoltam, másra nehezteltem. De hogyha ezt én túlviszem a túlvilágra, ez maga a pokol, emberek. Hogyha én a vádakot, a nehezterést, a meg nem bocsájtást magammal viszem a túlvilágra, az maga a pokol, egyenlő a pokollal. Ezért szükséges Isten elé állni, az Úr Jézus elé állni még most, amíg nem késő. Nem kell hozzá vallás. Alázat, emberek. Két hajlékony tért, tértej le az Úr Jézus elé, és megmutat mindent neked, hogy mit tettél mostanig. Látni fogod, és fájni fog, de megszabadít. Szabad lélekké tesz. Némelyeket a mindenható Isten meg is gyógyít. Meg is gyógyít fizikailag. Csodák történtek ezen az úton, amióta ezen az úton vagyok. Kérés nélkül csodák történtek, emberek. Még a halott is feltámadt. A halott. A szószoros értelmében. Mert Isten kegyelmet adott neki, az ő testvéréért, aki Krisztushoz fordult, a halott feltámadt. Kétszer hívták fel a kórházba a testvérét. Egyszer utána kell menni halott szállítóval. És egy óra múlva felhívták, hogy az öccse feltámadt. Ilyen a mindenható Isten. A barátomnak Isten visszaadta látását. Miután két orvos is azt mondta, hogy többet sosem fog látni. Ha Londonig megy orvosokhoz, akkor sem fog látni. Isten visszaadta látását a barátomnak. Miután hallotta az evangéliumot, és örömmel fogadta, mert ő örömmel fogadta. Akkor, abban a momentumban, amikor beszéltem erről, mint gyermek úgy fogadta, ő is, a felesége is. A felesége 3,5 év után a vérrákból meggyógyult teljesen, gyógyszerek nélkül. Közel 25 000 euróra maradt meg gyógyszer, amit nem vett be. Vérrák elleni gyógyszer, visszavitte az onkológusnak. Kezdjen vele, amit akar. Ilyen a mindenható Isten. De ez szükséges. A kereszt, az Úr Jézus. Az ember vállalja a szenvedést az ő bűneivel. Kérjen látást a szemeire, hogy ne maradjon vakságba, hogy ne higgye azt, hogy ő áldozat, hogy ő mások miatt szenved. Nem. Mindenki, leszámítva a gyermeket, mindenki a saját bűnei miatt szenved. A gyermek csak kevés ideig szenved az ő szülei bűnei miatt. Tegyük fel most, kis túlzás ez szerintem. Tegyük fel, hogy a gyermek 12 éves koráig szenved a szülei bűnei miatt. De utána már neki is vannak bűnei, saját tulajdon bűnei, amelyek miatt szenvedhet. Érthető? Ezért aki akár a szüleit vádolja, vagy bárki mást vádol, az sosem fog megszabadulni a bűntől, és a bűn következményétől, a betegségtől, a nyomorúságtól, és a pokoltól. Sosem. Sosem. Ó Istenem, mennyire kívánom, hogy aki hallja ezt a felvételt, azt értse is meg. Érthesse meg. Én próbálok egyszerűen fogalmazni, hogy mindenki megértesse. E képek alapján az igazságot, a lényeget. Mert minden álom erről szól, az igazságról, a lényegről. Csak Isten mindig más kép adja, más képekkel, más képen beszél. Más képen beszél a mindenható Isten, hogy mindenki megérthesse, hogy senki nem mondhassa azt, hogy ő nem hallotta az igazságot, ő nem hallotta, hogy mi a legfőbb probléma, ami fájdalmat okoz, ami betegséget okoz, és ami benne tartja az embereket a fájdalomban, a nyomorúságban, a betegségben és a bűnben. Ez volt a második, egészen pontosan a harmadik államkép. Az első volt ugye a lovakkal, amikor vágtattam, keresztül gázoltam embereken. A következő volt, amikor a járművemet, az életemet keresztbe fordítottam az embertársam előtt, ugye, az is én voltam. Az első meti szomszéd is én voltam. És a harmadik államkép pedig az, hogy találkoztam a másik szomszéddal, aki meg volt gyengülve, meg volt betegedve, és azt hitte, Azt mondta, hogy őt kihasználták. Ő attól beteg, mert őt kihasználták, ami nem igaz. Minden felnőtt ember, minden fenevad, úgymond fenevaddá vált ember, a bűnei miatt beteg, és addig beteg lesz, amíg nem kér látást az Úr Jézustól. De hogy kérhetne az ember látást az Úr Jézustól, amikor a mai keresztény társadalom szégyelli az ő nevét és az ő szavát? Szégyeljük őt, emberek. Hogy kérjünk látást, segítséget egy olyan személytől, akit szégyellünk a hétköznapokban? Az ő nevét és a szavait szégyeljük? Pedig az ő szava élet. Most mondtam el, hogy milyen csodák történtek. De ezek csupán ugye néhány csoda, de ezen kívül sok történt Magyarországon, határon innen és határon túl. Kérés nélkül Isten adta a csodákat. Akik hallgatták azt, amiről beszélhettünk, és amiről a bizonságtevők beszélhettek, csodát kaptak Istentől ajándékba, kérés nélkül. Olyan csodákat, amilyeneket tett az Úr Jézus, amikor a Földön volt. Ma is történik, mert megvan írva az is, hogy az Úr Jézus akkor és most és mindörökké ugyanaz, ő nem változik, mert Istennek a lelke van benne. Ő nem változik. Nincs benne változás. És akkor most következik a negyedik álomkép. A negyedik álomképben az már nem teljesen tiszta számomra, nem emlékszem egészen pontosan, de a lényege az volt, hogy nekem a járművemmel valamilyen baj volt. Ekkor tehát ekkor már úgy igazából már nem is biciklivel mentem, vagyis talán biciklivel, már nem tudom én sem pontosan, de érdekes volt, mert ebben az álomban tudtam, hogy nekem nem csak biciklim van, hanem nekem vannak autóim is. És az autókkal problémák voltak, és elvittem a barátomhoz valamelyik autómat, vagy a biciklimet, már nem tudom pontosan, a barátomhoz, aki autószerelő, és kértem, hogy segítsen. És ő elmondta, hogy mit kell csinálni vala járművel, mire van szükség a járműnek. És ahogy elmondta, nekem szinte kiment az erő a lábamból. És tudtam, hogy úgy igazából én mehetnék a másik járművemmel is, a másik autómmal is. De az összes rossz, az összes javításra szorul, az összes jármű. És úgy éreztem, hogy hatalmas teher, hogy ez az életemet szívja ki, a lelkemet szívja ki, az a sok vas, meg az, hogy én a járművemet meg kell javítassa. A jármű, mint mondtam többször, az autót, vagyis a földi életünket, ami földi járművünköt jelképezi. Tehát, ahogy az előbb is mondhattam, és a tegnap esti fejtelben is mondhattam, aminek a címe az, hogy gyógyulás és gyógyulás egy gyógyíthatatlan fertőzésből. A járművünk, a testünk, a lelkünk betegsége miatt betegedik meg. És a barátom azt mondta, hogy hát ahhoz, hogy meg lehessen javítani a járművet, szükség van arra, hogy lássunk a földbe. Egy ilyen aknát kell csinálni. És éreztem, hogy el fogok ájulni. Mondom, hogy nekem most neki fogok ottan ásni, leásni a földbe. Ez túl kemény, ugye? Az ember ezt nem akarja. Hát az ember a következményt azt nem igazán akarja vállalni. Hogy most akkor javításra szorul a jármű is. Az ugye az költséges. Ebben is Isten megmutatta, hogy a test tudat, a testiség, hogy szívja el az embertől. A földhöz ragadtság, a test tudat, a testiség, hogy szívja el az embertől az életenergiát. És tényleg így ez volt bennem, hogy nekem több autón van, holott nekem nem volt a valóságban olyan, hogy több autón volt. De hogy igazából ezt úgy is lehet érteni, hogy az embernek több identitása van, több hamis identitása van. Tegyük fel, én vagyok a gigoló, én vagyok a mérnök, vagy én vagyok az orvos, vagy én vagyok a takarító, teljesen ezek mind ilyen járművek, ilyen földi járművek, ilyen földi identitások. Mert Isten országában nincsen sem gigoló, sem mérnök, sem semmi. Gyermekek vannak, önfelett gyermekek. Próbálj meg elképzelni egy kék lagunát, tele gyermekekkel, úszkálnak a vízben, az állatokkal játszanak. Ilyen a mennyek országa. Nincsen sem mérnök, sem főnök, sem vezérigazgató, sem takarító. Mindenki gyermek, mindenki önfelett gyermek. Ez a mennyek országa. Ilyent tapasztalt az ember, hogy a teste meghal, és teljesen valóságos lesz. Mert a lelkében épül fel. A mennyek országa a lelkünkben kell felépüljön. Ott építi a mindent Isten. Ha kérjük, és hagyjuk, és engedjük, hogy építse, hogy szembesítse minket a bűneinkkel, hogy minden mocsoktól, minden fertőzéstől szabaduljunk meg, és a lelkünk tisztuljon meg, mert a lelkünkben épül a mennyek országa, és a testünk meghal, a lelkünkből vetül ki, úgymond, a mennyek országa. Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa ti bennetek van. A mennyek országa pont hasonlít valamelyest az álomhoz, Isten megmutatja, hogy milyen a mennyek országa. Körülbelül. Az álomban a testünk nem aktív. Teljesen passzív. Maximum ilyen bélmozgás, meg vérkeringés, meg légzés, ennyi, kész. Ezen kívül semmi. De mégis teljesen valóságos. Az álmot az ember teljesen valóságosnak éli meg? Teljesen valóságosnak? Sőt, néha az álom valóságosabb, mint ez a valóság. Álomban nem tudom, hogy az álom. Most honnan tudom, hogy ez nem álom? Ez a kérdés. Egyszerű kérdés. A mennyekországa olyan, mint a hasonlítható az álomhoz is. Hogy teljesen valóságos, és nem kell hozzá test. A legtöbb álomban az emberek nincsen teste. Nem nézem, hogy mekkora a körmöm, vagy fáj a derekam, nincs ilyen. Hanem egyszerűen csak benne vagyok, és látok, és tapasztalok, és örömködök. De ahhoz, hogy a mennyekországa felépüljön a mi lelkünkben, az fontos, hogy vállaljuk a szembesülést, kérjük a látást a szemeinkre, és vállaljuk a szembesülést, és a tisztulást, a bűnök bocsánatát, Istennek a szent lelke által, és az Úr Jézus ezt megadja mindenkinek ajándékba. Azért vállalta önként a szenvedést a mindenható Isten, Jézus testében, hogy mi ne kelljen szenvedjünk a bűneink miatt, mert nem tudnánk kifizetni a váltságdíjat a bűneinkért, bármit elkövettünk mostanig. Nincs, amiből kifizessem, nincsen pénzem, csóró vagyok, adóságom az van. Az ítélet pedig börtön, életfogytiglan, örökké valóságban börtön, megkötözöttség. De Isten nem ezt akarja, hanem az, hogy kiszabadítson a börtönből, mint ahogy valaki bemegy a tárgyaló terembe, a bíróságra, és valaki el van ítélve, mit tudom én, 50 év börtönre, valamiért. És azt mondja, hogy bíró úr, mennyi az óvadék ezért az emberért. És azt mondja, hogy mit tudom én, 50 millió. Azt mondja, én kifizetem az óvadékot. Így fizette ki a mindenható Isten. Jézus vére által az óvadékot nekünk, mert ő szenvedett, hogy mi ne kelljen szenvedjünk, ne kelljen börtönbe kerüljünk, ez maga az örömhír, emberek. De ez fontos kérni, alázattal kérni, belátni, hogy rászorulunk arra, hogy valaki fizesse ki a váltságdíjat, értünk, mert adóságunk az rengeteg van, mert sokat vétkeztünk embertársaink ellen, és Isten ellen. Aki ezt nem látja be, nincs, hogy megkapja a váltságdíjat, noha a váltságdíj ingyen van, de aki nem akar szembesülni, aki nem akar belátásra jutni, azért nem tudja kifizetni még a mindenható Isten sem a váltságdíjat. Ezért van pokol. Pokol azért van, mert Isten a szabadítást nem kötelezi. Isten az ő szavát, az ő igazságát nem kényszeríti senkire. Én sem kényszerítem. Megosztom embertársaimmal. Aki meghallgatja, meghallgatja, aki nem, nem. Aki elfogadja, elfogadja, aki nem, nem. Isten sem kényszeríti az ő szavát, az ő igazságát. A bűnök bocsánatát nem akar nekünk kényszerre odaadni. Ahhoz, hogy Isten nekünk a bűneinket megbocsáthassa, először fontos azzal szembesülni. De mi ezt nem vállaljuk, mi ezt nem akarjuk. És ezért van veszélyben a lelkünk. Az autószerelő barátom ebben az államban megmutatta, hogy ahhoz, hogy az autót meg lehessen javítani, az életünket meg lehessen javítani, aknát kell ásni, hogy lehessen bemenni alája. Kemény kép ez, nagyon tanúságos kép. Mit jelent ez? Mélyre kell ásni, emberek? Meg kell vizsgálni a szívünk tartalmát. Mert hogyha nincsen akna, ha nincsen leásás a saját szívünkbe, nem kell lejjebb ásni, csak mindenki a saját szívében. Mindenki a saját szívében kell lásson. Mindenki a saját szívében kell aknát ásson, hogy kerüljön be a bűn alá, hogy a bűnt mindenestől, gyökerestől szakítsa ki a mindenható Isten az ő szívéből. Az, hogy több autóm volt ebben az álomban, több járművem volt, ez a sok B-terv. Hogyha ez nem megy, akkor csinálom azt. Hogyha az sem megy, csinálom amazt. Ilyen az ember. Így próbálja becsapni Istent. De minden inkább be akarja csapni Istent. Át akarja verni az igazságot. Annál inkább megkötözi saját magát. Hozzákötözi magát az ő bűneihez. Az ő hiába való terveihez. A hiába valósághoz. Földhöz ragadtá válik. Testivé válik. És amikor a test meg fog halni, már pedig a test meg fog halni, mert minden inkább figyelmen kívül hagyja a lelket, annál inkább eltorzul a test is. Mert a lélek tartja életben a testet. A Covid-ban nagyon sok fiatal, egészséges, fit ember miért halt meg? Kívülről egészségesek voltak. Miért kapták el a vírust? Azért, mert a lelkük nem volt tiszta, tisztátalan volt. A lelkük beteg volt. Az ember kívülről hiába egészséges, hiába fit. Hogyha a lelke beteg, a lelke haldoklik, nem ér azzal semmit, hogy a test egészséges. Mehet gyógytornára, mehet fitness, wellness, konditerembe, mindenhova. De ha jön a vírus kívülről, ő nem tud annak ellenállni. Miért? Azért, mert nincs neki belső immunitása a lélek által. Ha a lélek nem egészséges, a test nincs, hogy megmaradjon. Ezért nagyon sok ember azért hal meg, azért kell meghaljon. Mert a lelke el van torzulva. A lelke beteg. A külső betegség, a testi betegség a lélek betegségét mutatja. Tegnap erről beszéltem. De mi átjátszottuk Istent, próbáltuk Istent átjátszani. Multivitaminnal, aloe verával, nyugtatókkal, különböző szerekkel, kondizás, meg kocogás, meg sportolás, meg minden. Én hiába sportolok, mert azáltal én egy sportos zombivá válok, hogyha a lelkem el van torzulva. Én egy sportos, jó küllemű zombivá válok. Érthető? És hogyha a lelkem már annyira el van torzulva, mindenképp meg fog halni. A testem. Mert a lélek, hogyha már egészségtelen el van torzulva, nem tudja életben tartani a testet. Sem akkor, hogyha a konditerembe járok. Sok sportoló és sportoló meghalt a Covid-ban. Mert a lelke el volt torzulva. Nem volt immunitás a lelkében. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amiket én mondok nektek, lélek és élet. És minket mégsem érdekel az ő beszéde. Pedig az ő beszéde által kapunk lelket. Az ő beszéde által a mi lelkünk egészségessé válhatna. Hogyha a lelkünk egészséges, a testünk is az lehet. Mert a test nem használ semmit önmagában. A lélek az, ami megelevenít. De hogyha a lélek nem eleven, hogy elevenítse meg a testet? Sehogy. Lehetetlen. Sokan azért halnak meg hirtelen, nagyon fittek voltak, egészségesek voltak, meg minden, egészséges életmód, biopatika, meg bió, teja, meg gyógynövények, meg minden, és mégis egyszer csak felborulnak. Mert a lelkük egészségtelen. A lelkük már rég el van torzulva. Ezért halnak meg sokan. A pandémia megmutatta, hogy Istent nem lehet átverni. Azt mondja Isten, hogy ki amit vet, azt le is aratja. Aki a testnek vet, a testből arat vesztelmet. Aki a léleknek vet, a lélekből arat örök életet. Aki a testiekért él, a földiekért él, és folyton a test kívánságát teljesíti, és azáltal figyelmen kívül hagyja a lélek kívánságát, annak a lelke eltorzul, és a lelke már nem tudja életben tartani a testet. Ez történik. A kérdés az, hogy mit tehet az ember az ő lelkéért. Azt mondja Jézus, hogy mit tehet, mit adhat az ember váltságul a saját lelkéért? Hát semmit. Én mit adhatnék váltságul a saját lelkemért? Semmit, emberek. Azt mondja, hogy mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Mit ér az ember azzal is, hogy az ő teste egészséges, olyan fit az ő teste, meg olyan szép, meg minden? Hogyha a lelke már el van torzulva, nekem is ezt mutatta, nagyon sok ember már átlépte a menthetetlenség küszöbét. A lelke már el van torzulva, kívülről egészséges, jól néz ki, mosolyog, meg szeret, agyból csinál mindent, agyból. Nem szívből, nem lélekből, agyból csinál mindent. De a lelke már el van torzulva, már átlépte a menthetetlenség küszöbét. Ezt mutatta nekem a mindenható Isten. Borzalmas látvány, emberek. Isten könyörüljön rajtunk. Tehát összefoglalva az éjszakai álmokat, az Úristen ebben az körülbelül 5 álomra, amire emlékszem, 5 álomképpel megmutatta nagyjából, hogy hogyan történik az embernek az eltorzulása, az ember jellemének az eltorzulása, hogy mi a megoldás. Azt is megmutatta. És az, hogy hogyan tudjuk, hogyan tud a mi testi és lelki betegségünk gyökerestől úgymond távozni. Ahhoz szükséges az akna, amit ebben az államban a barátom mutatott. Fontos lásni, hogy gyökerestől kiirtani a bűnt. A bűnnek a jelentése az, hogy életellenesség. Életellenesség, ami a szívünkben, a lelkünkben van. Azt, ha az ember nem látja meg, és nem írtja ki magából. Egészen pontosan nem kéri Istent, hogy kiírtsa belőle, az ember nem tudja magából kiírtani. Nincs, hogy megmeneküljön. Lehetetlen. A Noé bárkájában lévő állatok azok jellemek. Az Ószövetségben tilos volt a tisztátlan állatnak a fogyasztása. Törvény szerint most is tilos. Aki törvényben van, nem mehet semmilyen tisztátlan állatot. Meg van határozva, hogy melyik a tisztátlan és melyik a tiszta állat. A disznó tisztátalan, a ló tisztátalan. Hiába, hogy a ló alapjában jöhet tiszta állat, akármit nem eszik meg, mégis tisztátlanak van ítélve. A zsidók nem ették meg a lóhúst sem. Semmilyen húst nem ettek meg, ami tisztátalan. De ennek a lelki jelentése, lelki értelemben az, hogy az ember meg kell szabaduljon a tisztátalan jellemektől, amelyeket ő megláthat az állatok által. Az oroszlán tisztátalan állat. Mert fenevad, uralkodni akar mások fölött, hatalmaskodni akar mások fölött, átgázol másokon, elkapja, megfogja, magáévá teszi, megemészti, felzabálja. Ez a fenevad természet. És ahhoz, hogy az embernek a lelke megmeneküljön, az összes tisztátalan állat a Noé bárkájából, a te szívedből kell távozzon. Összes tisztátalan állat. És maradnak a tiszta állatok. És a marad legfőképp a legtisztább állat, a bárány. Ezért Jézus ugye a Biblia szerint, az allegória szerint, Isten báránya, áldozati báránya, a szelít, ártatlan, nem ártott senkinek, és mégis elhordozta a mi bűneinket, a bűneink következményét. Ezért mondja az írás, hogy aki issza az ő vérét és eszi az ő testét, nem hal meg soha. Mit jelent inni a báránynak a vérét, enni az ő testét, inni az ő vérét, a báránynak a vérét, fogyasztani az ő szavát, ami megtisztítja a lelkünket, enni az ő testét, cselekedni azt, amit ő is cselekedett. Tehát megcselekedni azt, amit ő mond nekünk. Az Úr vacsora valóságos jelentése az, hogy én fogyasztom, iszom az ő, mert a vérben van ugye a lélek, a Biblia szerint a vérben van a lélek. A mesternek a vérében van a mestersége. Jézusnak a vérében volt a mestersége, az élet. Az, hogy iszom az ő vérét, iszom az ő szavait, megismerem az ő szavait, hogy eszem az ő testét, azt jelenti, hogy meg is cselekszem azt, az ő testét magamra öltöm. Ezért mondja Pál apostol, hogy a Krisztust öltözzük fel, hogy öltsük magunkra a Krisztust, hogy amit ő nekünk mond, amit ő nekünk tanít, azt cselekedjük meg, és ne rejtsük el az ő szavait, az ő igazságot. Ha te kaptál valami igazságot tőle, általában valamit megértettél, mondd el, vagy ha te megkaptad a bűnöd bocsánatát, ha feltámadtál a lelki halálból, mondd el, ha sikerült megtérned a bűneidből, és teljes mértékben hozzáfordulnod, és megkaptad a megváltás ajándékát, az újjászületés ajándékát, mondd el, ne rejtsd el, mert hogyha elrejted, akkor nem aktív, akkor nem dolgozik benned. A megváltás csak úgy él az emberekben, hogyha azt nem rejtik el, felvállalják, magukra öltik a Krisztust. Ha valaki a bizonságtétel ellen uszít tégedet, hazudik, becsap. A Krisztus szava ellen fordít téged, tudjál róla. Fontos elmondani azt, hogy mi történik velünk. Elsősorban én magamért mondom azt, amit mondok. Mert azáltal, hogy elmondom, hogy mit tesz bennem és velem a mindenható Isten, azáltal az én lelkem is tisztul. Aki nem mondja el, hogy mit tesz vele, és mit tesz benne a mindenható Isten, annak a lelke hogyan tisztuljon, emberek? Aki nem mondja el a szembesüléseit, a bűnvallás is erről szól, hogy megvallom a bűneimet. Kimondom a bűneimet, mert amit kimondok, az már nincsen bent. Kimondom, elmondom, emberek, ezt tette. Ez itt van nekem szükségem a mindenható Istenre. Ez a szabadulás, a tisztulás, az aknaásás az, hogy Isten megvizsgálja a szívünket, a lelkünket. Megmutatja, hogy mit tettünk mi mostanik, miért éltünk mostanik, mit gyűjtöttünk mostanik. Mennyi mennyei kincs van a mi szívünkben, a lelkünkben, és mennyi földi kincs van. Az összes földi kincs el fog tűnni. Az utolsó órában az összes földi kincs el fog tűnni. És marad a vákuum, az űr, a zűr, a seol, a fekete lyuk, a pokol, emberek. Összes földi kincs el fog tűnni, minden földi kincs. Csak az marad meg, amit az ember a lelkében épített. Aki a lelkében gonoszságot épített, bűnt, embertársaival szembeni vétkeket épített az ő szívében, az ő lelkében, azzal fog maradni egész örökké valóságban, mert a test halála után már nincs idő, ott már örökké valóság van, emberek. Idő csak addig van, amíg testben vagyunk, utána már örökké valóság van. Aki a bűneitől nem szabadult meg, a bántalmaktól, a bántalmazástól, mindenféle bűntől, a nehezteréstől, a haragtól, a vádtól, meg mindentől, önzőségtől, versenyszellemtől, pénzimádattól, aki nem szabadul meg, azt a bűnei gyötörni fogják az örökké valóságban, mert a test halála után már nincs idő, ott már örökké valóság van. Aki megszabadult minden bűnétől, akinek a lelkére már nem tapad semmilyen bűn, mert Isten megbocsátotta az ő bűneit, és kapott igazi kincseket. Mi az igazi kincs? Az, hogy az ember azt cselekszi, amit mond neki a mindenható Isten. Ez az igazi kincs, a fehér ruha, hogy azt cselekszem, amit mond nekem a mindenható Isten. Nem amit emberek mondanak nekem, hanem amit mondta mindenható Isten. Ez a fehér ruha, és a fehér ruhával be lehet, ez mind allegória, mind képesbeszéd, példabeszéd. A fehér ruhával be lehet menni a mennyek országába. A fehér ruha, ahogy mondja a Jelenések könyve, a Isten gyermekeinek a jó cselekedetei, amelyeket ők cselekednek lélek által, szent lélek által. Ez a fehér ruha. Ezért fontos levenni a fekete ruhát, a mocskos ruhát, szembesülni a bűnökkel, mélyrázni le az aknába, és kivetni minden gyökerestől, minden mocskot, minden bűnt, megvallani. És Isten, aki kéri, annak ad erőt és bátorságot, utána pedig szabadságot, a lélek szabadságát és békességet, ami legfontosabb. Volt két fiú testvér, ikrek voltak. Az egyik Isten szerető ember volt, a másik pedig ilyen világi ember, ilyen balhés ember, magának való önző ember. Szeretett járni buliba, paráznaság, csajozás, és így tovább, és így tovább. Egy alkalommal elment egy buliba, ahol az történt, hogy meglátott egy lányt, egy szép lányt, és megtetszett az neki. De közben annak a lánynak már volt egy párja, és ő mégis udvarolt annak a lánynak, és összekaptak az ő párjával, a lánynak a párjával. Összeverekedtek, és az a férfi egy üveggel fejbeverte a lánynak a párját is, az ott helyben szörnyet halt. És amikor meglátta, hogy mit cselekedett, elszaladt, egészen hazáig szaladt, abba a házba, ahol élt az ő testvére is. A testvére, amikor kinyitotta az ajtót, akkor látta, hogy az ő testvére véres, az ő ruhája véres, mocskos, véres. Tudta, hogy ő bajba keveredett. És azt mondta neki, hogy vedd le ezt a véres ruhát magadról, menjél be a fürdőbe, fürödjél meg, és ott találsz tiszta ruhákat, vedd fel az én ruháimat, vedd magad az én ruháimat. És a testvér ezt cselekedte, levette az ő szennyes ruháit, az ő véres ruháit, mocskos ruháit, bement a fürdőbe, és megmosakodott, megfürdött, és felvette az ő testvérének a tiszta ruháit. Ez alatt az ő testvére felvette az ő véres ruháit, mocskos ruháit, és jött a rendőrség, és a testvér vállalta, magára vállalta az ügyet, a gyilkosságot, és engedte, hogy a rendőrség elvigye őt. És miután a tárgyalás megtörtént, az ítélet halál volt, mert a törvény szerint halálért halál jár. Tehát halálra ítélték a testvért. És a kivégzése előtti órákban írt egy levelet a testvérének. Azt mondta, hogy én ma meg fogok halni a te véres ruháidban. Kérlek, vigyázz az én tiszta ruháimra, akinek füle van, hallja a történet üzenetét. Valaki magára vette 2000 évvel ezelőtt a mi szennyes ruhánkat, a mi véres ruhánkat, amihez vér tapad, amihez sok bűn tapad, sok bántalom tapad, amit okoztunk embertársainknak és Istennek. Valaki ezt a ruhát magára vette, a bűnösök ruháját, és abban meghalt. De az ő ruhája tiszta volt, és fehér, és az odaadta a bűnösöknek, és mindenki számára felkinálja, számodra is. A kérdés az, hogy te mit választasz? Maradsz a régi ruhában, vagy kéred tőle, és elfogadod a fehér ruhát, a tiszta ruhát, amivel bemehetsz az életre. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!
Olyan ez a földi lét, mint egy hotel, tetszik vagy nem, amint lejárt az idő, minden vendégnek menni kell. Van ki csupán pár napra jött, van ki sokáig vendégeskedne, de van, aki e világból soha el nem menne. Fájdalmas az ébredés, de van végasztaló. Rendezd még ma a számlát, hogy visszakaphasd lelked szabadságát. Mert élni, s nem lakni jöttünk e földre, megismerni a teremtőnket. Olyan ez a földi lét, mint egy hotel, tetszik vagy nem, de azon a napon minden vendégnek menni kell. Van, aki még maradna, van, aki úgy hiszi a világ az egyetlen otthona, tetszés szerint játszik az emberi képzelet, ahány ember annyi elmélet, de amikor véget ér a vendég szeretet, az igazság tűze lesz, akit felemészt, és lesz, kit felébreszt. Rendezd még ma a számlát, hogy visszakaphasd lelked szabadságát, amikor el kell hagynod végleg a hotel szobát. Fájdalmas az ébredés, de megvigasztal ő, mert élni, s nem lakni jöttünk e földre, megismerni a teremtőnket.